15. fejezet. Victoria a fürdőszobába ment, az egyetlen helyre, ahol egyedül lehetett, hogy kibonthassa a csomagot, amit Pietrótól kapott. Kivette a dobozt a kabát zsebéből, elrejtette ócska flanel fürdőköpenyébe, és a szívéhez szorította, míg csendesen bezárta az ajtót. Viki boldogan, karácsonyi dalokat dudolva üritkette a hamutartókat a kandallóba, elmosta a csészéket és a teáztestálat. Nyilvánvaló volt, hogy rendkívüli sikernek könyvelte el az estét, és Victoria tudta, hogy ha megpróbálná elmagyarázni a saját szempontját, csak megbántaná az anyja érzéseit. Elrontaná a karácsonyt anélkül, hogy bármit is nyerne vele. Közben kibontotta a madzagot, amely összetartotta az ügyetlenül bebugyolált kis csomagot. Levette a papírt a kis, piros dobozról, amelyben egy kürt alakú talizmán volt. A hagyomány szerint szerencsét hoz. Ez a szellemes latin ajándék nagyon is Pietróra vallott. Victoria sajnálta, hogy nem vett neki semmit, de felébredt benne, és megkísértette a régi félelem, hogy túlságosan elsieti a dolgokat. Amikor lefeküdt az összecsukható ágyba, a kis dobozt a párnája alá csúsztatta, mint egy igazi talizmánt. Talán, ha reggel felébred, ismét minden érdekelni fogja, és örülni fog az életnek. Talán az üresség, amit a gyomorszája tájékán érez, csak az izgalom és a bor miatt volt. Talán nem is történt semmi, ami a jövőt beárnyékolná. A karácsonyra virradó reggel is segített meggyőzni őt, hogy este lehetetlenül érzékeny volt. Amikor kinyitotta a szemét, Viki már a kávét főzte, a frissen rakott tűz barátságosan ropogott. Kellemes karácsonyt! Kiáltott Victoria, és Viki, miközben vidáman viszonozta a jó kívánságot, gyorsan megölelte. A kandalló mellett reggeliztek, sorra felbontották az ajándékaikat, és tűzbe dobták a csomagoló papírt. Szent bácsi mindkettőjüknek küldött ajándékot. Victoria fél tucat nyílóharisnyát kapott, Viki karkötőt, amin egy zsuzsu lógott, egy szív. Victoria azonnal a saját kis olasz zsuzsujára gondolt, amelyet Pietrótól kapott, és amit még nem mutatott meg Vikinek. 18 karátos arany, mormogta Viki enyhe meglepetéssel, és elismerően forgatta kezében a csecsebecsét. Hát ez aztán igazán édes pofa. Jellemző megjegyzés volt, ragaszkodó és mégis lekicsinylő, és Victoria nem tudta volna megmondani, hogy melyik érzés az erősebb. Viki felcsatolta a karkötőt a csuklójára, és együtt viselte a másik karkötővel, amelyet valaha Johnny Logan-től kapott. Szép a kettő együtt, nem? Szemmel láthatóan semmi problémát nem csinált abból, hogy így összekeveri az érzelmeket. Késő délután Ruth Graham telefonált, akinek Victoria egy karácsonyi lapon megadta a lakáscímet. Kihasználom a kedvezményes karácsonyi utazást, vallotta be Ruth, és most szeretnék szállást kérni tőletek egy éjszakára. Jövő héten fogadnak a Radcliffe és a Wellesley Egyetemen bemutatkozása. El tudnátok helyezni?
Természetesen, mondta habozás nélkül Victoria, és élénken hadonászott Viki felé, aki kissé megdöbbent, és tanástalanul széttárta a karját. Én a földön is elalszom, ha kell, suttogta a kezével befogott kagyló felett.
Azon légy, hogy a Radcliffe sikerüljön, szólt ismét a telefonba. Én is oda szeretnék bejutni.
Viki, aki mindenről most hallott először, meglepetten felrántotta a szemöldökét.
Nem túlságosan nagyok ott a követelmények? Kérdezte, amikor Victoria letette a kagylót. Nem lenne szórakoztatóbb egy olyan koedukált egyetem, mint például a Duke?
Victoria jó ízűen nevetett. Nem a szórakozás kedvéért megyek egyetemre, anyuka drága. Azért megyek, hogy tanuljak.
És nem tudod összekapcsolni a kellemeset a hasznossal?
Ez már nagyon úgy hangzott, mintha a régi vitát akarnánk megismételni, amely az Adams Akadémiára való átiratkozást megelőzte, és hogy röviden elejét vegye, Victoria témát változtatott.
Remélem nem haragszol Ruth miatt. Talán tudok kölcsön szerezni egy hálózsákot.
Majd kimódoljuk valahogy, mondta Viki, aki az ilyen dolgokat mindig könnyedén vette. Én is örülök, hogy viszont láthatom Ruth-t. Ez egyszerű, magától értetődő megjegyzés volt, Victoria mégis egy csipetnyi sértettséget érzett benne. Lassan olyan érzékeny leszek, mint a macska a forró háztetőn, gondolta magában. Észhez kell térnem, mielőtt az egész szünidőmet elrontom. De bármennyire igyekezett is megzabolázni az érzelmeit, a szűk lakás csak fokozta az érzékenykedését. A karácsonyt követő hétvégén ez az érzékenykedés már odáig fajult, hogy Viki a legváratlanabb megjegyzéseire is mogorván gorombán reagált, hogy saját magát is megvetette érte, de uralkodni nem tudott magán. Viki csodálatosan nyugodt volt, de Victoria olyankor nagyon is jól látta azt a rémült villanást a szemében, mint aki azon döpreng, hol esett hiba a kettejük kapcsolatában. Victoriában ilyenkor egy pillanatra felébredt a hajlandóság, hogy odaszaladjon az anyjához és megölelje. De az ilyen ellágyulások gyorsan elmúltak, és továbbra is olyan merev maradt, mint a kifeszített kötél. Pietro, mint ahogy azt előre megmondta, a családi ünnepségekkel volt elfoglalva. A Caravaggi nemzetség teljes létszámban együtt volt, és Pietrótól is elvárták, hogy a család közelében maradjon. Hétfő délután azonban telefonált, és megkérdezte, hogy átugorhatnak-e kedd este Edemmel, hogy véglegesen tisztázzák a parti részleteit. A kagylót Viki vette fel. Természetesen, mondta és hozzátette, előre is örülünk. És mi lesz Rússzal? Kérdezte Victoria, amint Viki átadta neki a kagylót. Viki vállat vont. El is felejtkeztem róla, de semmi baj, több ember, jobb hangulat. Ez az anyám egész filozófiája, egyetlen mondatba összegezve, gondolta Victoria később, amikor egyedül sétált a ligetben, és igyekezett megnyugtatni zaklatott idegeit. Az utcasarokról már eltűntek a télapók, de a galambok és mókusok kint voltak. Kopott ruhás öregemberek papírzacskóban kenyérmorzsát és amerikai mogyorót vittek nekik, és az állatok körülsereglették őket. A hideg téli napra sütött az összetaposott, szürke hóra, és rózsaszín fényt vetett a Bacon úti ablakokra. Volt valami megnyugtató a bosztoni tájban, valami enyhülést adó és rendíthetetlen. Hazafelé menet Victoria is úgy érezte, hogy rossz hangulata a börtönláz eredménye, ahogy a nagyapja szokta mondani. Túlságosan sokáig volt bezárva ebbe a picurka lakásba. A Charles és a Chestnut út kereszteződésénél vett egy csokor mimózát az utcai virágárustól. Amikor otthon átnyújtotta, mint egy békezászlót, Viki láthatóan meghatódott. Ó, szívem, köszönöm szépen! Nagy gonddal elrendezte a pihekönnyű virágos ágakat, miközben elégedetten hümmögött. Tudod, mondta, ha nem kellene gyorsírást tanulnom, inkább virágrendezést tanulnék. Ebben a kijelentésben inkább valami humoros őszinteség volt, mint panasz, és amint Victoria hirtelen felismerte, fényt vetett Viki alapvető személyiségére. Viki nem arra való, hogy hivatalban dolgozzék, és ebben a kis zug utcában lakjék. Úgy nevelték, mint az előkelő dél-amerikai lányokat, akiknek nem diplomára, hanem szabad térségre, virágokra, nevetésre és emberekre van szükségük a boldoguláshoz. Különös volt a bátor asszonyt látni anyjában. Victoria most mégis átérezte, milyen nagy erőfeszítésbe és bátorságba kerülhetett Vickinek elhatározni, hogy elvégzi ezt a tanfolyamot. A bostoni tél talán örömet és szórakozást jelentett az olyan lányoknak, mint Polly Bartlett, de egy olyannak, mint Viki, nem is kihívás volt, hanem istenítélet. Napról napra elmenni egy búbánatos kereskedelmi iskolába, hazajönni egy üres lakásba, saját magának megteremtenie a lehetőséget, hogy emberek legyenek körülötte. Emberek, akik valójában az életet jelentik számára. Victoria pillanatnyilag inkább sajnálta, mint irigyelte az anyját, és viselkedésében teljes fordulatot eredményezett. Az elkövetkezendő 24 órában gyengéd és megértő volt. Jókedvűen készültek Rusz érkezésére is. Közösen kitakarították a lakást, ágyat húztak, friss vizet adtak a virágoknak, és együtt találták ki, hogy mi legyen a vacsora. Azután Victoria